kedves gyülekezet! A mára kijelölt szakasz az Jeremiás könyvében található, egy rövidebb szakasz volt kiírva, de a jobb érthetőség kedvéért az első 11 verszakot fogom a 28. részből felolvasni, amelyet ülve hallgassunk meg. Jeremiás könyvének 28. részéből így szól tehát az első 11 verszak, és abban az esztendőben Sedékiás Júda királya uralkodásának kezdetén, a 4. esztendőben az 5. hónapban mondta nekem Hanániás, az úrnak fia, a próféta, aki Gibeonból való volt. Az úrnak házában a papok és az egész nép szemei előtt is ezt mondta. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene, eltöröm a babiloni királynak jármát. Teljes 2 esztendő múlva visszahozom a helyre az úr házának mindam az edényeit, amelyeket elvitt innen Nabukodonozor, a babiloni király és bevitt Babilonban. És Jékoniás Jojakimnak, a Júda királyának fiát, és mindam a júdabeli foglyokat, akik elvitettek Babilonba, visszahozom én a helyre, azt mondja az úr, mert eltöröm a babiloni király jármát. Akkor mondta Jeremiás próféta, Hanániás prófétának a papok és az egész nép szemei előtt, amely ott állt az úrnak házában, mondta pedig Jeremiás próféta, úgy legyen, úgy cselekedjék az úr, teljesítse az úr a te beszédeidet, amelyekkel prófétálád, hogy az úr házának edényei és a foglyok is mind visszahozatnak Babilonból e helyre. Mindazáltal hall csak e beszédet, amelyet én szólok neked és az egész népnek. A próféták, akik előttem és előtted elejétől fogva voltak, sok ország ellen és nagy királyságok ellen, hadról, veszedelemről és dökhaláról prófétáltak, amely próféta a békességről prófétál, mikor beteljesedik a próféta beszéde, akkor ismertetik meg a próféta, ha az úr küldöttei azt valóban. És vette Hanániás próféta a jármot a Jeremiás próféta nyakáról, és széttörte azt. És szólt Hanániás az egész nép előtt mondván, ezt mondja az úr, így töröm le Nabukodonozornak, a babiloni királynak jármát, 2 esztendei idő múlva, minden nemzet nyakáról, és elment Jeremiás próféta a maga útján. Jeremiás prófétának a neve azt jelenti, hogy Jahve, vagy Isten felmagasztal. A Krisztus előtti 7. és 6. század környékén élő próféta, akinek a prófétai időszaka egy kellemes időszakban indult, és nyilván az ő prófétai időszakának indulásakor is tele volt tervekkel, azt gondolván, hogy majd az ő proféciáira, intéseire, intelmeire oda fognak figyelni. Lesznek megtérések, és úgy elképzelte valószínűleg, hogy mennyi mindent fog cselekedni, ami az úr dicsőségét előrébb viszi. Krisztus előtti 7.-6. században, olyan 650 körül született ő, és a 620-as évek környékén történik Jósiás reformja, amikor is megtalálják a templomban az elrejtett tekercset, és Hulda próféta asszonyhoz küldet a király, aki kezébe veszi a tekercset, és elkezd prédikálni abból. De nem úgy prédikál, ahogy a király hallani akarja, vagy lehet, hogy így akarja, mert mélyen megrendül a király, és egy kultuszi reformot hoz létre az országban, kitakarítja a templomot, magaslatokat lerontja, bálványokat tűzre hányja, és sír és könyörög az Úr előtt, hogy mindaz az ijesztő jövendőlés, amit megtalál a könyvekben, azok múljanak el. És Isten az őszinte megtérőnek megbocsát. Na hát ezzel indul Jeremiás próféta küldetése, ha lehet így mondani, vagy prófétai szolgálata, és nyilván ebből aztán arra lehet következtetni, amit az előbb elmondtam, hogy ez, hát ha ez így fog menni, milyen nagyszerű dolgom lesz, mert csak hűséggel mondom az Úr üzenetét, és mindenki zsákruhába fog öltözni, és mindenki meg fog változni az Urat választva, és az Urat dicsérve. Az egyik legtragikusabb sorsú próféta Jeremiás. Ebből szinte semmi sem vált valóra. Szüntelenül azzal kellett szembenéznie, hogy mond valamit, és fittyet hány rá mindenki. Mindenki jobban tudta, hogy hogyan kell az Urat követni, és hogyan kell az Urat szolgálni. Ha tetszik, akkor mindenki öntörvényűen megpróbálta maga szája íze szerint alakítani az Úr szolgálatát. Akik az igével szoktunk szolgálni, szolgálatunk elején, tele vagyunk tervekkel, nagy elhatározásokkal, hogy a világot is ki fogjuk négy sarkából fordítani, és ha másnak nem ment, majd nekünk menni fog az, hogy az emberek hogyan fognak megváltozni. Terveink vannak, hogy kiket kell megnyerni az ügynek, és ha őket megnyerjük az ügynek, akkor tódulni fognak az emberek az Úr szolgálatában, vagy az Úr követésére. Ezek nem mindig így történnek, vannak felszálló ágak, és vannak leszálló pillanatok, és többnyire leszálló pillanatok az erősebbek, de hogy ebből mi következik, tehetnénk fel a kérdést Jeremiás próféta hatására. Ugye miről is van itt szó? Ennek az egész történetnek az előzménye az, hogy miután megtér Jósiás király és kultuszi reformot hoz létre, azért politikai szempontból elvakultan cselekszik, és hiába inti őt a próféták egészségesebben gondolkodó része, hogy ne támadjon Nékó fáraó ellen, hanem ellenkezőleg lépjen fel Babilonnal szemben, ő mégiscsak úgy dönt, hogy fellép Nékó ellen, és természetesen ebben a hadban, ebben a hadakozásban veszti az életét. Hiába figyelmezteti Jeremiás, hiába gondolja azt, hogy nem így kellene tennie, ő így tesz, és majd a fiainál is elő fog mindez fordulni, akik közel sem olyan szeretettel és őszinte odaadással követik az Urat, mint ahogy az apjuk tette. Először a kisebbik fia lesz a király, Joákház, aztán 3 hónapos regnálás után elhurcolják, majd Jojakim lesz a király, és közben persze a babiloni király megerősödik, és elhurcolja mindazokat, akik ellene léptek, kirabolja a templomot, és most, ahova érkezünk, éppen a 25 éves nagybáty Elikám kerül a trónra, és arra az elhatározásra jutnak, hogy nem kell komolyan venni Jeremiásnak a proféciáit. Azért mondtam el mindezt az előzményt, mert közben az Úr szüntelenül elküldi Jeremiást, és mindig az a mondata, hogy menj el, mondd meg a királynak és a vezetőknek, és hát ha megtérnek, hát ha valami más fog történni, és hát ha megtérnek, hát ha valami olyasmi történik, ami az ítéletes dolgokat késleltethetné. Jeremiásnak nincs sikerélménye, mert a templomban, ahol ő elmondja mindazt, amit mondania kell, sőt, előtte már napokkal járummal a nyakában jár, kötelekkel megkötözve, és megy népről népre, és elmondja mindazt, amit az Úr rábízott. Ha tetszik, bohóccá teszi magát az emberek szemében, képzeljünk el valakit, amint egy fa járommal járkál a nyakával, és mondja az ítéletes üzenetet, hát senkinek nem az jutna eszébe, hogy erre az emberre kell figyelni, hanem ellenkezőleg arra a meggyőződése jutna, hogy egy kerékkel kevesebb vagy több van tetszés szerint, de az Úr parancsolta, hogy ő így járjon, egy fajárommal járjon, amiből azt a következtetést lehetett levonni, hogy könnyebb szolgálat lesz, hogyha észnél vannak, és nem Babilon ellen szövetkeznek, hanem Babilon mellett teszik le a voksukat, és ha tetszik, a Babilon igájába hajtják a fejüket. Politikai szempontból teljesen érthető, ami történik. Miért is adná el magát az ember? Nem jobb a függetlenség? Nem jobb az, hogyha az ember állandó szabadságharcot vív, és nem jobb az, hogyha az ember szüntelenül bebizonyítja, hogy erősebb, mint az ellenség, vagy ha nincs ellenség, gyártunk ellenséget, hogy győzni lehessen. Hát sokkal szimpatikusabb üzenet ez, mint az, hogy a világ történelmi eseményeit nem mi pontszerű emberek fogjuk meghatározni, hanem van a nagy rendező, aki bizonyos dolgokat megenged, bizonyos országokat fölemel, bizonyos országokat háttérbe szorít, azért, hogy viszonylagos békesség és rend uralkodjék a földön. Hanániás, akiről azt olvassuk, hogy hamis próféta, de annyira nem hamis, hogy ne ismerné a Szentírást, nem is ne ismerné az igét, és éppen ez a profécia, amit ő jövendől, az talán Ézsaiás könyvében található, ha jól jegyeztem föl magamnak, akkor a 10. részben van, amely arról szól, hogy és lesz ama napon, eltávozik az ő terhe válladról, és igája nyakadról, és megromol az iga a kövérségnek miatta, és itt felsorolja Ézsaiás, hogy hogyan fognak Asszíriától elszakadni, és hogyan fog eljönni az az idő, amikor békesség lesz. Hanániás idéz valamit, amit valóban a Szentírásból lehetett kiolvasni, csak nem jó helyen, nem jó időben, és nem arra a szituációra jól alkalmazva teszi mindezt. Itt szokott a gond lenni. Annyi furfangja van a gonosznak. Láttam már olyat, hogy nyilvánvaló bűnben valaki imádkozott a megnyomorított ért, miközben ő nyomorította meg. És sorolhatná az ember a végtelenségig, hogy micsoda ravasz eszközei vannak a gonosznak, hogy az embert lépre csalja. Hát nem Hanániásnak van igaza, nem úgy kell nekünk az életünket berendezni, hogy mindig békesség és szeretet uralkodjék, és aki ítéletet hirdet vagy figyelmeztet, hogy nem jó lesz ennek a vége, ne erre felé menj. Mert ez a pusztulás és halál, azt nem szívesen hallja senki sem. Sőt, arra is lehet gondolni, hogy a történelmi előzmény, amikor is Egyiptom mellett kellett volna letenni a voksukat, és Babilon ellen menni, és ők Babilon ellen mentek, vagy helyesebben Egyiptom ellen mentek, akkor ezt megtanulta a két fiú, hogy nem így kellett volna cselekedni, hanem fordítva. Hát akkor most tanultak a történelmi baklövésből, és most megint úgy kellene tenni, Babilon ellen kellene menni, hiába prófétál ez az őrült, valami olyasmit, amit már egyszer megtapasztaltunk, hogy nem így kell tenni, hanem az ellenkezőjét. Mindig azzal van a baj, ha az ember sikerből dönt valamit, és nem figyel arra, amit az Úr mond. Az Úr attól úr, hogy szuverén hatalommal bíró, aki egyszer Egyiptom mellett, máskor Babilon mellett mondja el a maga érveit, és ha egyszer Babilon ellen mondott valamit, abból nem következik az, hogy a következő esetben is Babilon ellen fog szólni. Kihozta hatalmas kézzel a népét Egyiptomból, és mégis a másik helyen úgy beszél Egyiptomról, mint az én szolgámról. Mi ebben az egész furcsa, összekavarodott, összezavarodott dologban a leglényegesebb dolog? Ugye azzal kezdtem a gondolatomat, hogy Jeremiás prófétának a neve azt jelenti, hogy Isten felmagasztal. Nagyon érdekes ez az üzenet, ez a névmagyarázat, hiszen ebből mi arra a következtetésre jutnánk, hogy ennek nyilvánvalóvá kell lennie az emberek előtt, és hogy olyan figurává válok, ha én Istent követek, akit minden esetben elfogadnak, nem leszek gúny céltáblája, nem leszek olyan, mint a pestises, de akkor hogyan értelmezzem Jób könyvét? Vagy hogyan értelmezzem Mózes szolgálatát, aki ellen saját testvérei is lázadtak és lázadást szítottak? Hol van az Isten felmagasztalása? Vagy hol van Jézus szerepe, aki így imádkozik, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Valami egészen mély titokról lebbenti le a fártlat Jeremiás is. Akármilyen politikai helyzet van, akármilyen szituációba keveredek, akármilyen nehéz helyzetben vagyok, és kellemetlenné válik az Úr szolgálata, ha tetszik, hogy maradjunk ennél a példánál az Úr igája. Azt mondja Jézus, hogy az én igám gyönyörűséges. Lehet, hogy Jeremiásra utal ebben a gondolatban. Vajon kellemetlen nekem az igával járni kellni? Hát milyen nevetségessé válok. És én elképzeltem, amint Jeremiás a templomban egyedül marad, senki sem áll mellé, vagy legalábbis nem ír a szöveg erről, hogy bárki is megindult volna az ő prédikációjának nyomán. Látványosan megalázzák. Ugye nincs leírva, de én el tudom képzelni, hogy amint kacagva gúnyolják őt, és egyedül áll középen, és nem tudja megindokolni, hogy miért neki van igaza, mert az ő feladata annyi, hogy hűséggel szólja azt, amit Isten rábízott, és nem elég ez, másnap meg kell jelennie egy vasikával a nyakában. Ha eddig csak kicsit tette nevetségessé az Úr, akkor most még nevetségesebbé teszi. Ettől válik valaki az Úrnak prófétájává, hogy nem fordít hátat akkor, amikor az Úr szolgálatában nehézség éri. Nem véletlenül mondja azt Jézus, hogy aki az eke szarvára tette a kezét és hátra tekint, nem méltó az Isten országára. Mit is jelent ez? Elindult a szántással, olyan ez, mint a mezőgazdaság, én ugyan nem nagyon értek hozzá, de azt el tudom képzelni, hogy senki sem készíti elő úgy ősszel a földet, vagy tavasszal, hogy 22 barázdát, miközben ezret kellene húzni, és a többit meg abba hagyja, mert annak nincs értelme. Hát ha egyszer nekiállt, és fel akarja szántani a földet, akkor azt elejétől a végéig meg fogja tenni. Ha az Úr szántásában elindultál, és hátra tekintesz, mert kellemetlenné válik az, amit az Úr elvár tőled. Ó, annyi mézes ajkú proféta fog körülvenni, ami kedvesebb lesz a fülednek, ami izgalmasabbá teszi az életedet, mert nem olyan unalmas dolog lesz az Úrral való közösség, amiben mindig van valami kedves, vagy szomorú, vagy olyan érthetetlen figyelmeztetés. Lesznek persze szép időszakok is, de nem feltétlenül. Ez lesz a jellemző, hiszen szüntelen konfrontációra vagy ítélve, mert ha az Urat hűséggel akarod szolgálni, akkor vannak dolgok, amikkel nem tudsz azonosulni. Nem tudod Hanániás szavára azt mondani, hogy éljen a király döntése, amikor az bolondság. Nem tudod azt mondani, hogy éljen a vezetés, miközben bolond dolgot tesz, és a nép népnek nem hogy a javát szolgálná, hanem ellenkezőleg vasikát tesz a nyakába. Csak akkor van reménysége az embernek, hogyha mindenek felett az Urat akarja szolgálni. Vajon az érdekel engem, téged, bennünket, akik az Urat követni akarják, hogy a közvélemény hogyan fog tapsolni nekünk, milyen visszajelzéseket kapunk, tudjuk pontosan a pszichológiai tanulmányainkból, hogy milyen fontos az, hogy az ember visszajelzést kapjon, mert így vagyunk teremtve. Csak van egy magasabb rendű visszajelzés az Úrnak a felmagasztalása. És lehet, hogy látszólag jármot hordasz, látszólag egy csőttömeg az életed, mint ahogy Jeremiásnak ez volt, de az Úr jó tetszését bírod. Hagy bátorítsalak benneteket, önmagamat. Jó dolog az Úrral mély szövetséget kötni, belé kapaszkodni, és azt tenni, amit ő akar, mert akkor az ő felmagasztalása lesz az osztályrészünk, amely így szól, hogy jól vagyon jó és hű szolgám. Áldja meg Isten a mi életünket, áldja meg a törekvéseinket, áldja meg döntéseinket, hogy szüntelenül az ő akaratát lessük és várjuk. Amen. A 180-as ének első versszakát énekeljük.